Ahogy említettem az előbb, a Baba Basta traktátus 20-as lapját fogjuk ma este tanulmányozni. És egy kicsit elvont dologgal fogunk kezdeni, ahhoz, hogy értsük, hogy miről van szó, egy gyors kis bevezetést fogunk tartani. Mindannyian hallottunk talán már a régebbi tanulótársak közül biztosan a halotti tisztátalanság témájáról, ami ugye azt jelenti, hogy valaki halottal érintkezik, halottat visz, vagy halottal van egy fedél alatt, akkor tisztátalanná válik, és ennek a tisztátalanságnak a következménye, hogy Jeruzsálemben nem mehet be a templom hegyre, nem mehet be a szentélybe, vagy a templom hegyre. A tisztátalanság, tehát a Tumas Oyel egyik formája, a Tumas Oyel az egy fedél alatt, ha valaki a halottal van. A Talmud arról beszél, hogy ha valakinek a házában van egy halott, akkor minden, ami abban a szobában egy fedél alatt a halottal ott van, az tisztátalanná válik, és hogyha két szoba, és a Talmud inkább úgy mondja, hogy két ház, ez valójában két szoba van egymás mellett, és kettő között van egy nyílás, akkor a nyíláson keresztül átmegy a tisztátalanság a másik szobába, a másik házba is. Ha ez a nyílás el van torlaszolva, akkor abban az esetben, hogyha a torlasz az egy állandó jellegű torlasz, egy állandó jellegű tömítés, és a torlasz után nem maradt több, mint egyszer egy tefach a nyílásból. Egy tefach ugye az egy ököl, tehát egy gyakorlatilag ennyi, akkor a tisztátalanság nem megy át a másik szobába. És a Talmud arról beszélt, hogy mi számít tömítésnek. Minden olyasmi, ami hosszan ott fog maradni, és ennek kapcsán mondta a Smuel, hogy egyre kik, egy száraz kenyér, de tulajdonképpen egy ilyen száraz ostya, ami bent van ebben a nyílásban, az nem számít tömítésnek. Nem számít tömítésnek. Hogy miért nem? Mert annak ellenére, hogy azt gondolnánk, hogy esetleg ez már undorító lett, mert egy ilyen ugye, rárakta a nyílásnak a párkányára, és ezért összepiszkolódott. Ennek ellenére még mindig ehető, még mindig használható, és ezért feltétlenül nem lesz hosszan ott, és ez nem csak a ostjára vonatkozik, mint kiderült, hanem mondjuk egy kenyér darabra is, ezek nem lesznek hosszan ott, és mert nem lesznek véglegesen hosszan ott, ezért nem számítanak tömítésnek. Majd ezek után a Talmud arról beszélt hosszasan, hogy mi minden van még, ami most akkor tömítésnek, vagy torlasznak számít-e ebben a nyílásban, vagy sem. És vajon azok a dolgok, amelyek étkezésre alkalmasak, és azokról feltételezzük-e, hogy nem lesznek hosszan ott a nyílásban, és ezért nem számítanak tömítésnek, vagy sem. És a Smuel mondását akarjuk ezekkel a forrásokkal, ezekkel a hivatkozásokkal megcáfolni. Oké, okay. Szerintem akkor kezdjük is innen, a 19-es lap végén tartunk, ugyanezt felolvastuk a péntek reggel is, de most még egyszer neki fogunk futni, és még egyszer beleolvasunk. Amarat Tuvi bar Kiszna Amar Smuel, Rav Tuvi bar Kiszna mondta Smuel nevében. Erre kik énőme majd behalaj. Egy ilyen ostya, ami a két nyílás, vagy a két szoba közötti nyílásban van, az nem torlaszolja el a nyílást, és a tisztátalanság az egyik szobából átmegy a másikba. Azt kérdezi a Talmud, máj irjerekik, a filun námi, a filu oven námi. Szóval a Talmud miért éppen egy ostjáról beszél, miért nem egy vastagabb, egy normális kenyérről. Szóval a Talmud, lej mi baja kamer, lej mi baja, vagy kivén, de ahzené, lej mi vátelé, vagy a kik, de mami, szóval mi vátelé, mi vátelé. Azt mondja, Talmud, igen, jogos a felvetés, valóban egy kenyér, egy darab kenyér is ugyanúgy nem számít torlasznak, de azt gondolhattuk volna, hogy egy kenyér nem számít torlasznak, mert bár piszkos lett, visszataszító lett azért, mert ugye ebbe a nyílásba beletették, de azt ugye meg lehet hámozni, mert van benne elég vastagság, és azért még használható lesz. De nem így egy ilyen ostya, amit utána már nehéz lenne meghámozni. Ezért ezt gondolhattuk volna tévesen, és ezért beszélt Smule kifejezetten az ostyáról, másmalan, hogy azt tudatosítsa bennünk, hogy egy ilyen ostya is, mivel még használható, mivel még étel, ezért nem számít olyan torlasznak, ami hosszú távon ott fog maradni a nyílásban. Azt mondta, amiben tippük le, de hávédé, davasú, meg kábel tuba, meg kaldavasú, meg kábel tuba, én ha itt szetsz, bifnél tuma. Talmud zárójelben megkérdezi, hogy rendben van, tehát akkor Smuel arra hivatkozva mondja, hogy ez nem számít egy torlasznak a két szoba között, mert ugye feltétlenül nem lesz hosszan ott, nem lesz állandó jelleggel ott a nyílásban. De miért nem másból következtetett ugyanerre? Lehetett volna egy másik következtetést is végvezetni. Jelesül, hogy maga a torlasz csak abban az esetben számít torlasznak, hogyha nem önmagában nem tudna tisztátalanná válni. Ugye a ételeknél, vagy a növényi eredetű ételeknél az előírás, hogyha a gyümölcsöt, vagy a zöldséget, vagy a gabonát érintette víz, akkor utána, ha egy tisztátalan valaki a kezével megérinti, akkor az tisztátalanná lesz. A kenyér, vagy az ostya, aminek a tésztája lisztből és vízből készül, az értelemszerűen tisztátalanná válik, hiszen víz érintette még a sütés előtt magát a gabonából készült lisztet, és ezért ez önmagában indikáció lenne arra, hogy ez a dolog nem lehet egy működő torlasz. Hiszen minden olyan dolog, ami maga tisztátalanná válik, nem lehet torlasz a tisztátalanságot feltartóztatva. Szóval amúgy sinős bemé pérez. Szóval ezt erre lehet egy választ adni, hogy lehet, hogy ez az ostya, vagy ez a kenyér, ez nem vízzel készült, hanem gyümölcslével, és a szabálya a tisztátalanságnak az az, hogy csak abban az esetben válik tisztátalanná az, ami nedvességgel érintkezett, hogyha az a nedvesség víz, de nem akkor, hogyha az gyümölcslé. Oké, kedves barátaim, ne keressük most ebben a feltétlenül a logikát. Egyelőre csak fogadjuk el, hogy ez a szabály, tehát a szabály, amit Smuel mond, az az, hogy a két szoba között a torlasz, ami azt célozná, hogy a tisztátalanság az egyik szobából nem menjen át a másik szobába, csak akkor lehet érvényes torlasz, hogyha az hosszú távon is feltehetően ott fog maradni. És ezért egy darab kenyér, vagy egy ostya, az feltehetően nem fog ott maradni, és nem számít érvényes torlasznak. Mészvei, kupa melea tevembe habisz melea gergaire, szamundachim bechalain, rainka is illinat lövichelin tevembe gergaire, szlámadusnél átban hajtacim, imláv én hajtacim. Azt mondja, a Talmud van ezzel szemben egy ellentetése. Miért? Mert van egy brájt, amelyik arról beszél, megint csak a két szoba közötti ablak torlaszairól, hogyha van egy ilyen ablak, vagy nyílás a két szoba között, és abban ott áll egy hordó teli szénával, vagy teli ilyen füge, vagy datolya maggal, tehát ilyen moslék maradványjal, akkor abban az esetben, hogyha elvennénk a hordót, és csak a hordó tartalma maradna ott, akkor ez a hordó nélkül is kellő szilárdsággal ott maradna a nyílásban, akkor az azt jelenti, hogy nem a hordó, mert a hordó maga ugye az egy olyan eszköz, ami feltétlenül nem fog hosszú távon ott maradni, nem a hordó, de a hordónak a tartalma, a széna, vagy ezek a datolyamagok, ezek torlasznak tekinthetőek. És ha igaz lenne Smuelnak, hogy minden olyan dolog, ami még fogyasztásra alkalmas, az nem tekinthető torlasznak. Miért? Mert feltétlenül nem lesz örökre ott. Akkor ez esetben miért mondja a Brájta mégis azt, hogy ezek torlasznak tekinthetőek, amikor ezek akár a széna, akár a datolya magvak az állatok fogyasztására még alkalmasok. Alkalmasak. De ha tevem házile behemtöj, azt mondtam, hogy nézzük először a szénát, hogy a szén az alkalmas lenne az állatok fogyasztására. Beszárja, azt mondtam, hogy nem, itt olyan szénáról van szó, hogy már nedves, és már megrohadt, és az állatok nem fognak belőle enni. Házile tina? Azt mondja, jó, hát akkor alkalmas a szén arra, hogy vályogtéglát készítsenek belőle. Ízbe egy kuci. Szóval nem, az sem jó, mert itt olyan szénáról van szó, amiben tüskék vannak, és ezt nem használják vályogtéglára. Hazile ha szaka? Szóval amúgy jó, hát akkor esetleg alkalmas lenne arra, hogy tüzet rakjanak vele. Azt mondja, nem, bőm szuna? Szóval nem, de hát itt nedves a széna, és azért nem lehet tűzre használni. Hazile eszeg gada? Jó, de hogyha egy nagy tüzet raknak, akkor a nedves szénát is lehet használni. Ez a gadolja is a hiák, azt mondja, az, hogy nagy tüzet raknak, az nem egy olyan szokványos, vagy egy gyakran történő dolog, és ezért az nem számít. Hogy értsük, itt mindig arról van szó, hogy azt próbáljuk megtalálni, hogy valami, amit feltetően a közeli jövőben fogok valamire használni, az nem tekinthető állandó torlasznak, és ha valami nem állandó torlasz, akkor Smuel szerint nem számít torlasznak. Itt ugye akár a széna, akár a datolyamag első ránézés olyasminek tűnik, ami nem lenne ott állandó jelleggel, és mégis azt mondja a Brájta, hogy torlasznak tekinthető. Oké, itt a szénát megbeszéltük, tehát olyan speciális esetről van szó, akkor a széna rothadt és nedves, és azért sem takarmányként, sem vályogtéglák készítésére, sem tűzrakásra nem alkalmas, és ezért továbbra is Smuel mondásával koherensen illeszkedik, mert azt lehet mondani, hogy igen, ez azért számít torlasznak, mert ez állandó jelleggel feltétlenül ott fog maradni. Azt mondja a Talmud, Gröiges, ha hazile? Azt mondja a Talmud, bárjunk csak, ne jó, de akkor térjünk vissza a másik példához. Ugye a másik példa az a datolya magvak. Azt is az állatok megehetik. Azt mondja, nem, amár Smuel beséti trifu. Hintanában volt beséti trifu. Azt mondja, amúgy nem. Itt miről van szó? Olyan datolyamagvakra, amik már kukacosok, és ezt az állatok se eszik meg. Oké, tehát mivel kukacosok, az állatok sem eszik meg, ezért feltehetően hosszú távon ott fognak maradni a nyilásban, és ezért állandó torlasznak lehet őket tekinteni. Talmud azt mondja, háj, habi, széhidami. Most ez, ugye eddig arról beszéltünk, hogy a Brájta azt mondta, hogy van egy hordó, és abban van széna, vagy abban van datolya mag. Ha elvennék a hordót, és a széna ott megmaradna, akkor maga a széna, most hiába egy hordóban van, maga a széna az egy állandó jellegű torlasznak tekinthető. Oké. De mi van magával a hordóval? Ugye itt olyan hordóról van szó, ami egy cseréphordó, és ugye a tisztátalanság a dinnei tuma, a tisztátalanság elég komplikált és sokrétű szabályozásának része az is, hogy egy eszköz, egy fémedény például, az vezeti a tisztátalanságot. Ezt valahogy úgy képzeljük el, mint mondjuk a, ahogy nem tudom én, 2000 éve ezelőtt nem tudták elképzelni, mi az, hogy valami vezeti az áramot. Ugye? Hogy vannak anyagok, amik vezetik az áramot, vannak anyagok, amelyek földelik a, nem tudom, jó kifejezést használok el, de hogy földelik az áramot. Most ugye ez egy fizikai dolog, az áram, de mégsem egy látható dolog. Most hasonlóképpen gondolkodjunk a tisztátalanság spirituális fogalmáról. A tisztátalanság is olyasmi, amit vannak dolgok, amelyek elföldelnek, vagy elvágnak, amik elvágják, leföldelik a terjedését, és vannak dolgok, amik vezetik a terjedését. De egy fémedény az vezeti a tisztátalanság terjedését, egy cserépedény nem. A cserépedény maga nem válik tisztátalanná, ha nem a szájától éri a tisztátalanság. Tehát, vagy úgy képzeljük, hogy van egy mondjuk egy tisztátalan valami, egy csúszómászó például, és az a hátoldaláról érinti meg a cserépedényt, a cserépedény tartalma nem válik tisztátalanná. De hogyha a szájából érintkezik az a csúszómászó, akkor a tartalma is tisztátalanná válik. Ugyanez a fémedényre nem igaz, mert a fémedénynél, hogyha az oldaláról vagy a hátoldaláról érintkezik a csúszómászó vagy a halott, akkor a tartalma is tisztátalanná válik, mert ez úgymond úgy vezeti a tisztátalanságot. Most ugye itt miről beszélünk? Egy hordóról, amiben van széna. Eddig az volt a diskurzus, hogy a széna akkor most torlasznak számít-e, vagy sem. A torlasz az olyasmi, ami földeni, vagy elvágja, leválasztja a tisztátalanságot a terjedéstől. De oké, a szénát megbeszéltük, de maga a hordó, az miért nem számít torlasznak? Hiszen ha ide pumle bár i gufa tichusz, de akli keres, én imet támad meg ápol. Hogyha a hordó az, vagy úgy néz ki, hogy úgy van, hogy a feneke, hordó feneke, a cserépordó feneke néz a tisztátalanság felé, akkor az önmagában is egy torlasz kéne, hogy legyen, hiszen azt tanultuk, hogy a cserépedény az, ha nem a szájától, hanem a hátsó részétől, nem válik tisztátalanná. Ha nem válik tisztátalanná, az azt jelenti, hogy nem vezeti a tisztátalanságot, tehát leföldeli, leválasztja a tisztátalanságot. Ela de pumle gav. Azt mondtam, hogy jó, akkor azt lehet is mondani, hogy a szája az a hatják felé néz, a tisztátalanság felé néz, és ezért nem földeli le a tisztátalanságot. Iba is szémul, hogy nem de pumle, bár ha már ez kéne, havis, másik lehetséges magyarázat az az, hogy ez a hordó, ez nem egy cseréphordó, hanem egy fémhordó, és ezért a hordó önmagában nem földel, nem számít torlasznak, nem választ el a tisztátalanságtól. Kedves barátom, még nincs vége a tisztátalanság kérdésének, akkor továbbra is. A Smuel állítása az az volt, hogy egy torlasz, ami a halotti tisztátalanságot megállítja, az csak akkor torlasz, hogyha mondjuk egy ételről van szó, vagy bármiről, hogyha azt onnan nem fogják elvenni, hanem állandó jelleggel ott marad. Most ezzel szemben fogunk további hivatkozásukat felvetni. Mészveje a szavim se talsa vényi ha bechalain, oly soallu a mellejjen bechalainus. Van fű, amit levágtak, és berakták ebbe a nyílásba torlaszként. Vagy valamilyen gyom, ami felnőtt erre a nyílásra. Bechalainus. Mert lőni sémben salis. Vagy egy ruhadarab, aminek nincs meg a 3x3 ujjnyi mérete. Ugye azt kell érteni, hogy az eszközök ugye, ugyancsak tisztátalanná válhatnak, és különböző anyagoknál különböző használati funkciók, illetve különböző méretek határozzák meg, hogy mi ez a pont, amitől fogva valami eszköznek számít, vagy sem. Egy ruhadarabnál 3x3 ujjnyi méret az, amit már egy anyagnak tekintünk, egy olyan ruhaanyagnak, aminek lehet értelmes használata, és ezért az egy eszköz. Ha itt egy olyan ruha darabról, vagy egy olyan anyag darabról van szó, ami kisebb, mint 3x3 ujj, akkor, ahogy mi mindjárt látni fogjuk, akkor az mind torlasznak számít. Ugye mindazok a dolgok, amiket itt most felsorolunk, azok mind-mind torlasznak számítanak a tisztátalansággal szemben. Vagy mondjuk a következő példa, elég durva példák fognak jönni, az az, hogyha egy állatnak, vagy egy vadnak a testének egy olyan része, egy olyan darabja, ami még nem vált le teljesen az állatról, de már csak úgy lóg, lötyög rajta, tehát mit tudom én, nem tudom én, a lába letört, de úgy lötyög rajta a lába, de még nem esett le. Vagy is, és ugyanígy egy madár, mondjuk egy tyúk, ami beállt ebbe a nyílásba, és most már legérdekesebb, vagy is, hogy hamis, hogy asem behalain, ugyanígy egy pogány, aki ott ül az ablakban, vagy ebben a nyílásban, bencs majd, és a munak behalain, vagy egy 8 hónapra született baba, amelyik a nyílásban van. Vagy értsük, miről van szó. A talmudi időben úgy tartották, hogy egy baba vagy 7 hónapra, vagy 9 hónapra születik. Ugye azt látták, hogy azok a koraszülöttek, amelyek 7 hónapra születtek, azok egészségesek maradtak, és tovább éltek. Ugyanígy, akik 9 hónapra születtek. De akik 8 hónapra születtek, azok általában nem voltak életképesek, és meghaltak. És ezért egy Ben Shmaina, egy ilyen félholt baba, ami ott van, az ugyancsak torlasznak számít, de van melach vekli cheres, és ugyanígy a só, a cserépedény, a széfer tojra, és a tóra tekercs, kulami mátim behalajn. Ezek mind-mind torlasznak számítanak a tisztátlansággal szemben. Talán mindegyiket végig fogja venni, hogy miért. Ával a selegvá, brojdvá, lédvá, fővá, májm, kula mém, mátim, halajn, de a hó, a fagy, a jég és a víz, azok nem számítanak ilyen torlasznak. Ha, oké, most nézzük meg. Ugye a felsorolásban az első, amit mondott, az a fű volt. A fű, amit levágtak, és most beraktak ebbe a nyílásba, és mit mondott a Brájta, hogy ez torlasznak számít. Most a Smolnak igazán, hogy minden olyan dolog, ami még alkalmas valamilyen használatra, vagy fogyasztásra, azt nem lehet torlasznak tekinteni. Akkor mi a helyzet ezzel a fűvel, ami ugye alkalmas arra, hogy takarmányként egy állat megegye? Valszavim hazulöbe hemtoj? Azt mondja, Talmud, hát alkalmas lenne a fű arra, hogy az állat elfogyassza. És mégis mit mond a Brájta? Hogy az torlasznak számít. Ezt mondja, Báfra az assza. Milyen fűről van szó? Olyan gyomról, ami egy káros vagy egy mérgező az állat számára, és ezért az állat nem fogja használni. Tehát ez a válasz a Smuelnek. Olyan mellett lejjem, kivendek kasulök, és aki lejú. Szóval, hogy oké, akkor menjünk a következő példára. Azt mondja, a fű vagy a gyom, ami felnőtt a falra. Azt mondja, most mivel a falat így is úgy, és ugye mit mond a Brájta, hogy az torlasznak számít. Oké, de ugye általában ez a gyom, ami felnő a falra, azt leszokták szedni a falról, mert a falat tönkreteszi. Tehát akkor megint csak egy olyan dologról van szó, ami nem állandó jelleggel lesz ott. Azt mondja, Talmud, amár rába, be köjszel hurva. Nem, azt mondja, rába, itt egy olyan falról van szó, amik már egy ilyen romos fal, aminek jót tesz, hogyha ránő valami, hogy így megtartja. De ezt nem fogják levenni onnan. Papa, amár a finbe köjszel isú, be bain chuc leslöjse lehalaj. De a papa szerint pedig lehet, hogy egy olyan, ha egy normál falról is van szó, és úgy egy olyan gyomról beszélünk, ami nem effektív a falra nőtt föl, hanem a fal mellett nőtt ki, három tefák távolságra a faltól, de eltorlaszolja a nyílást, tehát azt továbbra is torlasznak tekinthetjük. Tehát akkor ezt nem fogjuk levágni, mert a falat nem károsítja, és akkor ez továbbra is koherens, és egyezik azzal, amit Smuel mondott. Matlainis, megyünk tovább, a következő példa ugye az volt, hogy egy kis ruhadarab, vagy kis anyag, ruhaanyag, ami kisebb, mint 3x3 új méret. Szóval Talmud hazulélek ria, de le vussa. Szóval Talmud, miért mondjuk azt, hogy ez jó torlasz? A Smuel logikát követjük, és Smuel azt mondta, bármi, ami még használható, az nem számít torlasznak. De itt ugye ez a kis ruhadarab, ez lehet, hogy ruhaként, vagy ruhanyagként már nem használható, már a foltozásra is túl kicsi. Ugye az különben, hogy egy ruhaanyagot akkor tekintünk eszköznek, akkor tekintünk használható ruhaanyagnak, hogyha 3x3 új méretű, az alapvetően azért van, mert egy lyuk foltozására az ilyen vagy ennél nagyobb anyagot még lehet használni. De ennél kisebbet már nem. Most ebben az esetben való igaz, hogy ezt az anyagot nem lehet használni a foltozásra, de azért van, amire lehet használni. Például a vércsapolás után, nem tudom, amikor ma is vért vesznek valakitől, vagy beadnak egy oltást, utána adnak egy ilyen kis gézdarabot, hogy tegye oda a sebhez. Ugyanígy, akkor ez egy ilyen a sebre tehető kis anyagként használható lenne. Tehát akkor azt miért, tekintsük állandó jellegű torlasznak Smuel logikája szerint, ha ez valamire még használható. Beszmichusza? Bocsánat, előre szaladtam. Az első kérdés az, hogy ezt a kis ruhadarabot lehet, hogy foltozásra nem lehet használni, de van, amire lehet. Arra, amikor a gyászoló betépi a ruháját, és eltelt a 7 gyásznap, utána összevarhatja a ruhát, és akkor mögé rakja ezt a valamit, ami ami segít összefogni ezt a kis darabot, ami segít összefogni az elszakított ruhát. Szóval nem, itt arról van szó, hogy beszmichasza. Ez egy ilyen vastagabb anyag, és ezért azt nem lehet erre jól használni. Erre azt mondtam, na jó, de akkor lehet erre a seb vérzés elállító anyagként használni. Azt mondtam, hogy beriszka. Azt nem, mert itt egy zsákruháról van szó, az nem jó, az összekarcolja az embert, az nem jó ilyen seb rászorításra, vagy ilyen vérelállításra. Íbe riszka, sémben, sajnos, én van ábrában, bajlé. Szerintem, hogy az nem lehet, hogy itt izéről van szó, zsákról, mert a zsákruhánál nem a 3x3 ujja méret, hanem a 4x4. Akkor a misna nem a 3x3-at mondta volna. Azt mondja, nem, kein diszka. Arról szó, hogy egy ilyen ruhadarab, ami lemből van, vagy gyapjúból, de túl durva, és olyan, mintha zsák lenne. De ezért továbbis a méret az 3x3, és amúgy meg semmire nem használható, mert nem elég jó arra, túl vastag arra, hogy a megtépet ruha mögé, amikor összevarják, akkor oda tegyük. Én meg arra is túl durva, hogy egy sebre rászorítsuk. Oké, akkor továbbra is még a kicsit meg is kell magunkat erőltetni, de áll Smuel mondása, még nem sikerült ezt ebből a brájtából megdönteni. Azt mondtam, hogy a következő példa az volt, hogyha volt valamilyen része az állatnak, amelyik így lelógott, vagy nem tudom én, már majdnem leesett az állatról, és hogy az is egy torlasznak számít. Azt mondja, Talmud, álkavázla? Ez nem egy állandó valami, mert az állat az mindjárt arrébb fog menni. Ugye, az akkor miért lenne torlasz? Bök sura? Azt mondja, Talmud, nem. Itt egy kikötött állatról van szó. Ezért nem tud arrébb menni. Sahitla? Azt mondja, jó, de hát akkor meg azért nem, mert ez még használható lesz, hiszen levágjuk az állatot, és megesszük. Akkor ez még egy használható valami, akkor miért lenne torlasz? Bet meja? Szóval nem, de itt egy nem kóser állatról van szó. Mert zábérele nachri. Szóval nem, akkor el lehet adni egy pogánynak, hogy ő egye meg, és ő fogja levágni. Bek husa. Szóval nem, de itt egy ilyen sovány állatról van szó, amit senki nem venne meg. Paszik, sadila le klavim. Szóval jó, hát akkor még mindig le lehet vágni, és a kutyáknak odaadni megenni. Tehát akkor még mindig használható valamire. Kivendik a cárban a chaim lo javid. Nem, mert nem akar fájdalmat okozni az állatnak. Az állatkínzás lenne csak úgy odaadni a kutyáknak. Oké, kicsit erőltetett, de még mindig valahogy megvan Smuel mondása, jelesül, hogy valami, ami nem állandó jellegű, az nem tekinthető torlasznak. Minden, amit a Brájta felsorolt, bár úgy tűnt, hogy ezek nem állandó jellegű, és mégis torlaszok, valahogy sikerült kimagyarázni, hogy nem, ezek olyan speciális valamilyen körülmények miatt vannak, hogy azok a speciális körülmények mégis állandóvá teszik őket. Oké, a következő. De oif, se sachem bechalain, ugye a következő volt, hogy egy madár ott van az ablakban. Az akkor torlasz, mondta Brájta. De hát a madár az parachve azil. Az mindjárt elrepül, akkor semmiképp nem állandó. De kasur, egy kikötött madár. Sachitlé. Azt mondja, jó, de akkor le lehet vágni a madarat, és meg lehet enni. Akkor még mindig használható valamire, akkor miért lenne állandó jellegű? Azt mondja, betame. Nem, itt egy nem kóser madárról van szó. Zábelele nachri. Akkor el lehet adni a pogánynak. És ő megeheti. Beklanissa. Azt mondja, nem, itt egy olyan madárról van szó, mint mondjuk egy ilyen kanári, amit senki nem eszik meg. Tehát nincs miért eladni. Tehát hiába, nem csak az a kérdés, hogy nem kóser, hanem ez nem egy ehető madár. Azt mondja, hívlelejenuka. Jó, de hát akkor ilyen játékmadárként oda lehet adni a gyereknek. És akkor ezért lesz még használva. Tehát akkor még mindig nem egy állandó torlasz. Bemesszárét. Azt mondja, nem, mert ez egy olyan madár, amit nem adunk oda a gyereknek. Nem egy ehető madár, de nem egy díszmadár, mert hogyha odaadnánk a gyereknek, akkor azt bántaná, megkarcolná, vagy megcsípné. Azt mondja, klinisszalai messzárta. Szerintem egy kanári az nem csípi meg a gyereket, akkor miért mondtad, hogy kanári? Kénklanissa, ez nem egy igazi kanári, ez olyasmi, mint egy kanári. Egy kicsit nagyon kell erőlködni, hogy valahogy a brájtát össze tudjuk hozni Smuel mondásával. Oké, akkor továbbra is, itt is még ezt sikerült megmagyarázni. Azt mondta, hogy övétkő habim si jasebe halaj. Egy pogány, aki beült az ablakba. Köszi, Mendi. Azt mondta, hogy si jasebe kaiva azért, azt mondta, hogy mi van, beült, bármikor elmehet, akkor ő sem állandó jelleggel van ott. Különben itt miért pogányról van szó, miért nem beszél egy zsidóról? Azért, mert a tisztátalanság, a halotti tisztátalanságnak a speciális szabálya az az, hogy egy pogány nem válik tisztátalanná a halott által. És ugye, és ezért beszél pogányról, mert ha tisztátalanná válna, akkor biztosan nem lehetne tollas a tisztátalansággal szemben. Na mindegy, bárhogy is legyen, ő most bármikor fölállhat, és arrébb mehet, akkor ez megint csak egy állandó tollas. Be kafusz. Nem, de oda van meg van kötözve. Asszil haverei, sarilei. Jó, de hát akkor jön egy barátja, és kikötözi, vagy kibontja a kötözését, és akkor úgy fog elmenni. Nem, bemet szajra. Nem, itt egy leprás, megkötözött pogányról van szó. Senki nem akar oda menni hozzá. Azt mondja, hogy haverei, sarilei. Azt mondja, nem, de hát akkor meg lehet, hogy jön egy, lehet, hogy amúgy emberek nem jönnek oda, de ha van egy leprás fele barátja, az oda jön és kibontja a kötését, az nem fog félni megérinteni. Azt mondja, ebből Chuvesim Malchus. Nem, miről van szó, hogy a rendőrség kötözte meg, és azt senki nem meri kibontani. Oké. És majd nem mondnak be halai. A következő példa az volt a 8 hónapra született gyerek. Asszimé, Darilé. Azt mondja, jó, hát akkor jön az anyja, és ő arrébb viszi. Azt mondja, Sábesz. Nem, itt a szombatról van szó. Egy érdekes szabály, hogy szombaton ez a gyerek, aki 8 hónapra született, ez mukce. De tányében és majdnál réuk eve, az volt általában Sábesz. A szombaton mukcének számít. Miért? Mert feltetően ez halálra van ítélve, ő már szegény, meg fog halni. Mit lehet csinálni? Ima is sejk, halavim, aki szasz, mit lesz a kana. Csak az anyja odahajolhat hozzá, hogy megszoptassa, de nem szabad mozgatni. És ezért most egy olyan 8 hónapra született babáról van szó, ami oda van téve a nyílásba, és most éppen szombat van, tehát nem fogják onnan elvinni, és ezért ez egy állandó torlasznak számít. Melach. Következő példa az a só volt. Ugye a sóra is azt mondta, hogy az torlasznak számít. Hazele. Szóval mi a só, az lehet használni étkezésre, akkor az miért lenne állandó torlasz? Azt mondta Smuel, hogy bármit, amit még lehet használni, az nem torlasz. Bömeri rossza. Nem, egy olyan sóról van szó, ami már meg se van adott, és ezért nem, étkezésre nem használják. Hazele. Jó, de még mindig lehetne használni a bőrcserzéshez. De ikaba kuszi. Nem, vannak benne ilyen éles szilánkok, és ezért azt nem használják cserézésre. Kiven de kásele kajszer sákja? Azt mondta, hogy nem. Oké, lehet, hogy nem lehet már használni, de arrébb fogják vinni, mert ez egy olyan káros anyag a só, ami a falat, amin van, ugye a nyílás, amin van, azt tönkre fogja tenni, tehát biztos, hogy arrébb fogják vinni. De jaszva haszba. Nem, de ez egy cserépen van rajta. Ezért nem ivódik be a falba, és ezért nem veszélyes, ezért nem fogják arrébb. Ó, akkor haszba gufatihuc. Akkor oké, de akkor még mindig az a cserép, az maga lehetne torlasznak számítani. De lézba siúra. Igen, de a cserép nem elég nagy ahhoz, hogy az torlasznak számítson. Kedet tán hereszkedei litémben pácén de haveiraj. Azt mondja, hogy tanultuk, hogy van egy bizonyos méret, ami alatt vagy ami fölött a cserép darab, az már eszköznek számít, vagy olyannak számít, hogy az torlasz legyen, és ez mennyi? Ez valahogy, ha jól értem, az építéshez használták, hogy amikor csináltak egy ablakot, akkor valahogy abban a gerendában, ami az ablaknak a párkánya volt, kihagytak ilyen kis részeket, és abban rakták bele a cserepet. Meg most nem teljesen értem, hogy hogyan volt használva, és mindenesetre az a méret, amit ott használtak, az a minimum méret ahhoz, hogy a cserép az eszköznek számítsa. És ez a cserépdarab, ez a só rajta van, ez annál is kisebb. Oké, megyünk tovább. Azt mondja, de... Klicheres hazelé. Oké, mindig ezt a cserepet lehetne használni valamilyen cserép edénynek. De mintöf. Azt mondja, nem, azért nem, mert ez piszkos. Szennyezett, és ezért már cserépedénynek nem fogják használni. Hazelé leumna. Szóval jó, de hát akkor... amikor vért csapolnak, akkor arra lehet az, hogy abba menjen be a vér. Ugye abban az időben nagyon elterjedt volt ez a vércsapolás, hogy ha valaki rosszul volt, akkor vért vettek tőle, és ezzel serkentették a testműködését. Oké, okay. De mind kavaszja, Talmud, erre sem azt látom, hogy olyan cserépdarabról van szó, ami lyukas. Hát egy olyan cserépről van szó, ami nem elég nagy, viszont szennyezett, viszont lyukas. És ezen van rajta a só. Oké, okay. Utolsó dolog az volt Sefer Torah, egy tóra tekercs, ami ott van a ablakban, és az a torlasz. Hazele mikra? De hát az lehet, hogy még olvasni fognak. Tehát akkor az miért lenne ott állandó jelleggel? De balúj. Nem, egy már egy kikopott, egy elhasználtról van szó. Ha abba igniza, na jó, de hát egy elhasznált tóra tekercset, az elhasznált szentkönyveket, azokat el kell temetni, gnizába kell rakni. Samtehé gnizasza. Ez igen, ide van eltemetve. Ez az ablakban, ez a torlasz, ez a hely, ahol eltemették. Amarab bechalai szimechitze chutzi melach verevav. Amarab finu melach. Akkor még visszatérünk itt a sóra. Ugye Ráv azt mondta, hogy amikor egy torlasz csinálunk, és ez a torlasz, ez a fal, vagy torlasz, ez lehet akár a szombati különböző területek elválasztásának a szempontjából, akár így a tisztátalanság elválasztása a szempontjából, akkor bármiből lehet csinálni ilyen falat vagy torlaszt, kivéve a sóból, és a trágyából. Miért? Rási azt mondja, hogy azért, mert mind a kettő, ugye az nem egy elég szilárd anyag, a só az szét fog porladni. A trágya, ha meleg van, akkor elolvad. Tehát ezek nem alkalmasak arra, hogy falat készítsenek, vagy torlaszt készítsenek belőlük, ugye így tanultuk. Smuel már a finom melák, Smuel pedig azt mondja, hogy lehet sóból csinálni. Amár a papőlői pliki, abban ezt nem is halbe melach asztroikanis. És végül is azt mondta Ráv papa, hogy Rába, aki azt, hogy, az, Ráv, aki azt, hogy nem lehet sóból csinálni, és Smuel, aki azt, hogy lehet sóból csinálni, valójában nem vitatkoznak, attól függ, milyen sóról van szó. Szodomita sóról, vagy isztrokanis sóról. Ilyet a kommentárnak azt mondják, hogy az a só, ami a tengerből jött ki, az egy ilyen keményebb só, az nem porlad szét, és ebből lehet csinálni. A só, amit bányásznak, az egy finomabb só, és abból meg nem lehet csinálni, mert a szétporlad. Én eddig vagy azt hittem mindig, hogy ez pont fordítva van, és a bányászott só az a durvább, és a tengeri só az a finomabb, de itt a Rási az fordítva mondja. A második amarában van, hiszen egyedem snéci bőri melech van, ilyen nem kell ügyesen melech, már vesz a körbe, kell ez a melech, a film melech azt tudja kéne iszt, vagy plagja, de a körbe, de légy a körbe. Ja, volt még egy hely, ahol meg volt említve, hogy lehet-e falat, egy olyan falat falnak tekinteni, amiben só van. Ugye ez az volt, amikor megint csak a szombat kapcsán egy ilyen kaput csináltak abból, hogy két só hegyet raktak, és a tetejére ráraktak egy keresztgerendát, és azt mondta Rába, hogy ezt lehet csinálni, mert a gerenda lenyomja a sót, só meg megtartja a gerendát. Igen, de itt ugye nem önmagában volt a só, hanem a gerendával. És ezt lehet bármelyik sóval csinálni. Oké, összefoglalva, tehát bármelyik sóval azt értjük, hogy akár a bányászott só, akár a tengeri só. Oké, összefoglalva, tehát Smuelnak volt egy mondása. A mondás úgy szólt, hogy ez a torlasz, ami két szoba között van, azzal a céllal, hogy a tisztátalanság ne jöjjön át az egyik szobából a másikba, ez a torlasz, ez csak akkor lehet torlasz, hogyha állandó jellegen ott lesz. És erre hoztunk fel ellenvetésként egy brájtát, amelyik csomó mindent felsorolt, amelyeknek a nagy része úgy tűnt, hogy nem egy állandó jellegű dolog, és mégis azt mondta róluk a brájta, hogy ezek torlasznak számítanak. És Smuel véleményét védve mindegyiket külön-külön cáfoltuk, és el tudtuk valahogy úgy magyarázni, hogy a brájta valami olyan speciális esetről beszél, amelyiknél ez az adott dolog mégiscsak állandó jelleggel van ott. Megyünk tovább. Már hikedesz rechaim, gimel min a sechev, sen árba min a rechev. Ugye arról volt szó, és most visszatérve a Misnához, hogy amikor ugye arról beszélt a Misna, hogy szabad két szomszédnak egymás közvetlen közelébe a telek határa, vagy a fal mellé tenni valamit, ami egy káros anyag, vagy ami kárt okozhat a másik félnek. És ugye azt mondtuk, hogy egy malmot, azt is el kell tartani, távolabb kell rakni a faltól, az alsó kő az legyen, az alsó nagyobb malomkő az legyen 3 tefachra, a felső kisebb malomkő legyen 4 tefachra a faltól. My time mission tírja. Miért? A mozgás miatt. Ugye mozog a malom, akkor az rázza folyamatosan a falat, és a statikailag tönkreteheti a falat. A tánya sel ha mősle, és a minájsz rubi, és én árba minek elesz, haszom máj tírja ika, erre mi sum kala. Azt mondja, amúgy várjunk csak, de hát, hogyha ez tényleg a rezgés miatt van, akkor van egy másik fajta malom, amit egy szamár hajt. És a szamár, és az valamilyen oknál fog, azt nem értem pontosan miért, de ez a szamár által hajtott malom, ez egy, gondolom, megy körbe-körbe a szamár. És ez a szamár által hajtott malom, ez nem egy olyan durva mozgása van, és azért ez nem okoz statikai gondot. És azt kérdezi a Talmud, akkor azt miért kell mégis távolabb tenni? Mishum Kalla végül is azt mondja, hogy ez ennek a hangja miatt. Olyan erős hangja van, és ezért kell távolabb tenni a falta. Ez a támos le is, hogy a kár és nálam, a szafa, mert a bájás már minden a kár, de támogatom, hogy náfka minden, akik nem kell. A következő és egyben utolsó példája a Mistának az volt, hogy egy kemencét is a faltól el kell tartani. A kemence alja 3 tefachra legyen a faltól, a tetején 4. És erre azt mondtam, báj, ebből látjuk, hogy a kemencének ez a szöge, ez a felfelé szűkülő szöge, mi ennek a jelentősége a adásvételnél, hogy valaki rendel egy kemencét, akkor azt így kell legyártani. Oké, kedves barátom, a következő misnához értünk. Masz niszin. Lőj, amit adom tanulbeszélj, ha báj, szelém kényesel, gábov, göj, várbámasz. Most megint a szomszédokról van szó, egy olyan misnát tanulunk, ami már korábban idézve volt. Ha két egymás alatti szomszédról beszélünk, az ember ne állítson egy kemencét az alsó szintre, csak akkor, hogyha a kemence teteje fölött van legalább 4 álma, tehát körülbelül 2 méter magasság. Miért? Mert különben a forróság, ami fölmegy, tönkreteszi a felső szomszédot. Halljam már, hogy bár liat, szóval, hogy a tártól már zívesről is jött fachim. Hogyha a másodikra rakjuk a kemencét, akkor a alatta lévő padozat az legalább 3 tefach vastag kell, hogy legyen. Ugye ki a tefach, hogyha ez nem egy ilyen nagy kemence, egy kisebb ilyen sütő, akkor 1 tefach vastagság. Miért? Mert ha nincs 3 tefach, akkor át fog forrósodni a keresztgerenda, a fagerenda, és le fog égni a ház. Kisebb ilyen kemencénél elég egy tefach vastagság. Mim hízik, és állam más se hízik. Innentől függetlenül, hogyha be is tartotta ezeket az elővigyázatossági szabályokat, akkor is, ha később mégis kárt okozott, tehát leégett a ház, akkor ki kell fizetni, amit leégett. Ugye ez a misna, ezt úgy is nevezhetnénk, hogy ez a talmudi katasztrófa védelem előírásai. De mindesre mit mond? Hogy hiába betartotta a katasztrófa védelmi szabályokat, a kárt meg kell, hogy fizesse. De Simon Aimer nagy amruk alsó néve. Erős im hízik patumel sále. Simon viszont azt mondta, hogy mi az értelme ezeknek az elővigyázatossági szabályoknak és méreteknek. Pont az, hogy valaki ezt megtartotta, akkor ha később kárt okoz, akkor mentesüljön a fizetés alól. Lívtak adom hanussal nektaim, imi se adszabaim, tárca iszese havein lőirekefez bakar. Következő szabály, ha valaki beköltözik valaki alá, akinek ott a fölötte van egy milyen ezt? Spájza, vagy egy ilyen éléstára, akkor ne nyisson alatta pékséget, vagy festékboltot, vagy tehenészetet. Mert ezeknek vagy a gázkibocsátása, vagy a forrósága, az tönkre teszi a felső szinten lévő éléstárt, abban, hogy tudom én, a vetőmagokat és a különböző ételeket, amiket ott tart. Bemezbe járni tiruabel, löjrefezbakör. Az igazság az, hogy a bor esetén, tehát hogyha fönt boros hordói vannak, akkor lehet alatta festékbolt, de nem lehet alatta festékbolt, vagy lehet alatta pékség, de nem istáló, marha istáló. Oké. Okay. Idáig tartott a misna, most nézzük, mit mond a Talmud. Mit mondtunk, hogy mennyit kell hagyni, mi a katasztrófa védelmi előírás, mennyit kell hagyni a kemence fölött? 4 ámát, ami 2 méter. Atánya, és ugye ez a kemence fölött, a kisebb sütő, nem, bocsánat. Ha a kemencét a másodikra rakom, akkor pedig a födém alatta mennyi kell, hogy legyen 3 tefach a kemencénél, tehát 3 ökölnyi szélességű vastagságú kell, hogy legyen a födém a kemence alatt, a kisebb sütő alatt pedig 1 tefachnyi széles vastagságú. Azt mondja, hogy a tanulatányában tanulál, balba, kiresle is. Egy brájtában úgy tanultuk, hogy 4 és 3, nem 3 és 1, hanem 4 és 3 tefach vastagság kell legyen a földjén. Amara bájk, tanya ibedelach toimim, de tanudi dan, ki kiredelach toimim. Azt mondta, erre a báje, amikor azt tanultuk a brájtában, hogy 4 tefach kell, hogy legyen a kemence, és 3 a kira az egy ilyen kisebb sütő, az ipari, a pékek kemencéje és sütője, de a házi kemence és házi sütő az, amiről a mi misnánk beszélt, mert a mi kemencénk az olyan méretű, mint az ipari kisebb sütő. Lajifta hanusz. Mi volt a misna második fele? Amikor beköltözöm valaki alá, és ott van neki egy éléstára, egy spájza fölöttem, akkor ne nyívd csak ott festékboltot, vagy pékséget, vagy marhaistárót. Tánai mai refezés, hogy nem ezt a ötször mutat. Azt mondja a Talmud, ha előbb, azt tanultuk Ebrájtában, hogyha előbb volt ez a festékbolt, vagy a pékség, vagy a istáló, mint hogy oda az éléstárt tettük, akkor az szabad. Ő jött előbb, akkor neki szabad. Ha jön később, akkor nem szabad. Tánai mai szerefeszkedem ezt lajcra, mutat. Baja, báje, kibed, vedi, bec, lajcra, mau. Mi van akkor, kérdezi a báje, ha már elő lett készítve a felső helység arra, hogy éléstár legyen ott, de például már ott fölsöpöltek, meg már ki meszelték a helységet, Akkor mi van? Nibbe halain ezt máó. Vagy mi van akkor, hogyha már ablakokat nyitott a felső helyiségben, amiből látszik, hogy itt egy egy éléstárt, egy magtárt akar létrehozni. Ach szádra má, táhasza ojtszer máó. Vagy egy másik irányba a kérdés, mert akkor, hogyha az éléstár alatt nem egy proper, egy valódi helyiség van, ahol nagyjákot csinál, egy pékséget, hanem egy ilyen nyitott rész van, tehát aminek a falai nyitottak, tehát a forróság kevésbé fog följönni. Akkor ez megengedett? Bana liál gábé bészai máhu. Vagy mi van akkor, hogyha nem egyszerűen az van, hogy nyitott ablakokat a felső szinten, és abból látszik, hogy ott egy magtárat akar létrehozni, hanem egy egész padlást épített erre a célra. Még erősebb indikáció. Teiku, Szatalmud, nem tudjuk a választ ezekre a kérdésekre. Tisvi, a tárjász, kuszsös, felbájász. Bajra, funne, brejdra, visua, tamri, vagy mojni máj. Ugyanígy felmerült a funnenak a kérdés. Jön akkor, hogyha nem magtárról van szó, hanem egy olyan éléstárról, ahol datóját vagy fügét vagy grátát akar tárolni, akkor szabad-e alatta egy pékséget, vagy egy festékboltot, vagy egy istárót nyitni, tékú, erre se tudjuk a választ. De emezbe járni tíru, ugye azt mondtam Isna, hogy tulajdonképpen a bor raktár alá lehet csinálni ilyen gáz, vagy forróságot kibocsájtó dolgokat. Tanulban járni tíru, nincs emes bihaj, és ennek kapcsán azt mondtuk egy rájtában, hogy igen, ezt lehet csinálni, lehet akár egy forró pékséget nyitni alatta, vagy egy festékboltot, de nem istálót. Mit nézsem a szrihaj, mert az büdös, és elbüdösíti a bort. Amara Vészöv, Heidi Dan, a filu kutro de sárga namikásselé. Azt a terem, Vészöv, az igazság az, hogy a mi borainkra annak káros a forróság is, ha csak egy gyertyát gyújtanak alatta, már az is tönkre teheti be a bort. Amara Vészöv, Fász Passa, Kerefesz Bakar Támja. De Fsés is azt mondta, hogy a széna, amit begyűjtenek, az is olyannak számít, mint egy ilyen szénaraktár is, olyannak számít, mint egy istáló, büdös, és gázokat bocsájt ki, és ezért ezt nem lehet csinálni egy magtár alatt. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap este rendületlenül folytatjuk. Addig is kívánok mindenkinek egy gyönyörű hetet, Shavua Tov, Gute Woche.